Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági Magazin műsor minden kedves hallgatóját. Az elmúlt héten Erdélyben két jelentős közgazdasági eseményre került sor. Először 2021. október 7-én csütörtökön Nagyváradon a Pácumi Keresztény Egyetemen ünnepelték meg a magyar nyelvű közgazdasági képzés 25 éves jubileumai konferenciáját. Ezen részt vett dr. Szabó Árpád közgazdász, egyetemi oktató, aki ma este a vendégem is, és ugyanakkor a múlt hét végén 2021. október 8 és 10-e között zajlott le Csíkszeredában a Románia-Magyar Közgazdász Társaság 30. vándorgyűlése, ahol szintén ma esti meghívottaim dr. Szabó Árpád közgazdász, egyetemi oktató és Szaknyéri Tünde, a Románia-Magyar Közgazdász Társaság Marosvásárhelyi Szervezetének irodavezetője és rendezvény szervezője vettek részt. Szeretettel köszöntöm a Gazdasági Magazin műsor vendégeként dr. Szabó Árpádot és Szaknyéri Tündét.
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönjük, hogy eljöhettünk.
Tekintsünk vissza a Pácumi Keresztény Egyetem közgazdasági képzésére, amely idén ünnepelte fennállásának és kezdetének 25 éves évfordulóját. Tekintsünk vissza a kezdetekre, hogyan kezdődött és hogyan fejlődött a közgazdasági képzés a Pácumi Keresztény Egyetemen.
Hát kicsit pontosítani fogok, mert tulajdonképpen a 26. évforduló volt most, csak hát tavaly a járvány miatt nem lehetett semmiféle rendezvényt megtartani. Most is nagyon szigorú körülmények között rendezték meg, mert mindenkit teszteltek, mindenkinek megnézték, hogy volt-e oltási igazolvány. Maszkkal mentünk a terembe, kevesen mentünk a terembe, de legalább megtarthattuk az ünnepi eseményt. Végül is ez egy ilyen kétrészes konferencia volt. Egy rész volt a megemlékezés a kezdetekről, és második része volt egy tudományos konferencia, mert fiatal tanársegédeink, de professzor és docens kollégáink is nagyon érdekes előadásokat tartottak. Hát ami a kezdeteket illeti, nem is csak a Pácumi Keresztény Egyetemnek volt ez a 25 vagy 26 éves évfordulója, hanem a Románia területén 26 éve kezdtek el közgazdasági felsőoktatást szervezni és bonyolítani.
Magyar nyelven.
Magyar nyelven, igen. Úgyhogy ez nagyon nagy ünnepé volt ilyen szempontból, és hát visszaemlékeztünk a kezdetekre, hát 90-es évek elején elképzelhetetlen volt nagyon sokak számára az, hogy itt az országban magyar nyelven jogászokat, vagy közgazdászokat, vagy mérnököket képezzenek. Nagyváradi Sulyok István főiskolát akkor megalapította a Királyhágon melléki református püspökség, és első években szociális munkás szakokat és szociológus szakokat és nyelvtanári szakokat indítottak, aztán elhatározták, hogy lépnek egy nagyot, és elindították a jogászképzést, amit az állami szervek egy év után rögtön be is tiltottak, és akkor azt mondták, hogy kezdjünk közgazdászképzést is, és kezdetben úgy fogalmazták meg a alapító okiratot, hogy közgazdaság egyházi intendáns szakot indítanak. Azt mondták, hogy hát ha visszakapnak az egyházak az elkobzott ingatlanokból néhányat, akkor legyen, aki gazdálkodik velük, és aki működteti őket. És a püspökség elhatározta, hogy biztosítani fogja az anyagi hátteret, de ez csak az egyik dolog volt, hogy anyagi háttér, kellett épület. Első években emlékszem, hogy a menzának a pincébe tartottuk az órákat nagyon, nagyon nehéz körülmények között, és óriási nagy tanárhiány volt, hát nem voltak sem Erdélyben, sem Partiumban olyan oktatók, akik magyarul tudtak volna oktatni, illetve volt néhány oktató a Babes-Bolyai Tudományegyetemen, akik még rendszerváltás előtt a Babes-Bolyai román szakán tanítottak magyar nemzetiségű tanárokként, úgyhogy kezdetekben nagyon sok utazó tanárunk volt, nagy részük Kolozsvárról, de néhányan a Debreceni Egyetemről, és nagy páran voltak a Budapesti Corvinus Egyetemről is. És akkor a visszaemlékező része a konferenciának tulajdonképpen erről szólt, hogy hát akkoriban még nem lehetett a határon csak úgy átlépni, hogy felmutattuk a személyazonossági igazolványunkat, hanem órákig exercíroztattak a határon a határőrök, és csomagot ellenőriztek, és hát amikor elkezdte támogatni a Corvinus Egyetem a Partiumi Egyetemet, egyik első dolguk az volt, hogy felvettek fiatal oktatókat doktori képzésre Budapestre, és ez például az én esetemben azt jelentette, hogy hetente kétszer ingáztam Nagyváradról Budapestre, hétfőn, kedden Budapesten tanultam, szerdán én tanítottam Nagyváradon, csütörtökön megint Budapesten tanultam, pénteken megint én tanítottam Nagyváradon, tehát hetente kétszer megjártam oda-vissza a Budapesti utat, úgyhogy 4-5 havonta betelt az útlevelem, és azt hitték a határőrök, hogy csempész vagyok, úgyhogy többször testi motozáson estem át, mert túlságosan gyakran jártam. Tehát volt mire emlékezni, meg hát most, hogy utóbbi másfél-két évben online oktattunk a legtöbbet az egyetemen, úgy visszaemlékeztem, hogy hát igen, 96-ban indult az oktatás Nagyváradon, és én 98-ban hoztam létre az első e-mail címemet. Tehát olyan volt akkoriban, hogy voltak ismerőseim, akik a szomszéd épületnek a telefonkábeleit egy seprűnyéllel behúzták, és gombos tűkkel rákütötték a telefonos modemet, és ilyen betárcsázós internetünk volt, nagyon-nagyon lassú. Tehát ilyen körülmények között indult el a képzés, hogy gombostűvel kötöttük rá magunkat az internetre, utazó tanárokat hoztunk az ország különböző részeiből, és Magyarországról is, és hát a tantárgyak egyharmadát Zakota kollégám tanította, a tantárgyak egyharmadát én tanítottam, és a tantárgyak másik egyharmadát tanította sok-sok tanár, akit mindenhonnan hoztunk. Van egy ilyen mondás, hogy az ember egy fejezettel van a hallgatói előtt, hát én még egy fejezettel sem voltam előttük néhány tantárgyból. Tehát valahogy így kezdődött az oktatás. Eleinte ilyen 15-20 hallgatókkal mentek az évfolyamok, aztán 2000-ben, illetve 1999-ben közfelkiáltással átalakult a Sólyok István Református Főiskola Partiumi Keresztény Egyetemmé. Egyre több szak indult, pillanatnyilag 3 közgazdasági alapszak van egy menedzsment szak, van egy bank és pénzügy szak, és van egy turisztikai szak alapképzésen, és mindegyikhez tartozik már magiszteri szak, és tavaly előtt végzett a menedzsment szakon az 1000. hallgató. Tehát az utóbbi 25 évvel elmondhatjuk, hogy vannak már egész nagy sikereink, tehát csak menedzsmentből több mint 1000 hallgató végzett, és hát elhelyezkedtek még a Román Nemzeti Bank igazgató tanácsába is volt partiumi hallgató, de nagy és sikeres nagyvállalatoknál, multicégeknél, de kisvállalatoknál is nagyon sok sikeres hallgató van. Most már, és hát most már főnökök nem hallgatók, hallgatóink voltak. És minden tantárgyból szinte most már helyi oktatók vannak. Továbbra is nagyon jól együttműködünk a Debreceni Egyetemmel. Sokan a fiatal oktatóink közül oda járnak a doktori iskolába, de most már a tantárgyak túlnyomó többségét a helyi tanerőkkel meg tudjuk oldani, és minden nagyon szépen és jól működik.
Milyen kilátások vannak, mi a jövő?
Hát a jövő az egyrészt az, hogy beütött ez a COVID-járvány, és át kellett alakítsuk a struktúrát, úgyhogy online-ba menjen az oktatás, és nagyon-nagyon nehéz a mai fiatalok figyelmét fenntartani, főleg, hogy bizonyos számítógépes applikációkban talán még jobbak is és ügyesebbek is, mint mi. Úgyhogy képszerkesztésbe, filmszerkesztésbe, ilyenben mi tudunk tanulni tőlük. Valahogy én mindig mondtam a kollégáimnak, hogy információ átadó és tudás átadó emberekből át kell alakuljunk ilyen infotainerekké, és infotainmenté alakult át tulajdonképpen az egész oktatási biznisz. Pillanatnyilag is az történik, hogy oktatunk, tehát szemináriumokat, azokat élőbe tartjuk, mert a nagy termekbe tudnak egymástól elég nagy távolságra ülni a hallgatók, viszont az olyan előadásokat, ahol egyszerre bemegy a három alapképzési évfolyam, azokat muszáj online megtartsuk, mert nem tudjuk betartani a járványügyi intézkedéseket. És ez azért olyan furcsa dolog, hogy előadást megtartom az egyik tanteremből online, és utána a hallgatók bejönnek ugyanabba a terembe, és megtartjuk a szemináriumot. És én ugyanaz vagyok, a tanterem ugyanaz, csak a hallgatók hol ott vannak, hol pedig online kell velük beszélgessek, és hát már annak örülök, hogy a szemináriumokat meg tudjuk tartani élőbe. Ez is olyan jó dolog, hogy most végre élőbe tudunk a rádióba beszélni, mert a utóbbi másfél évvel mindig felvételről mentek még ezek a gazdasági adások is, és mindenképpen a jövő az, hogy igazodni kell az új trendekhez, igazodni kell az új egyensúlyhoz, olyan hallgatókat kell képezzünk, akik képesek megfelelni ezeknek az új követelményeknek. Főleg az, hogy nagyon rugalmasak kell legyenek. Tehát azt mondják, hogy 20 év múlva a szakmák többsége olyan szakma lesz, amiről még ma nem is tudunk, hogy létezik és szükség lesz rá. És ezért a legfontosabb a rugalmasság, a kreativitás, a találékonyság, és ilyenné kell neveljük a hallgatóinkat, ezt kell valahogy átadjuk nekik.
Mielőtt rátérnénk műsorunk második témájára, a Románi Magyar Közgazdász Társaság 30. vándorgyűlésre, először hallgassuk meg dalban a 20 ezer éjszakás kalandot.
Szeliden át, kelek az andokon, a hátizsákban egy törött szakszofon, nem kell kenyér, se víz, se nagy kabát, mi keresem magát, élek a levegőn, micsoda nő, akad itt rengeteg, olyan, mint ő, viszont egyetlenek, hiába sír. 5000 bomba bőr, mindegyik romba dől, mert nem érdekel. Egy 20 000 éjszakás kalandnak körülbelül az lenne magával elég. Nem vagyok egy túlzottan romantikus alkat, de magától az ördög is jó útra tér. Úgy 20 000 egy éjszakás
nő, az van itt rengeteg, olyan, mint ön. Viszont egyetlen egy hiába rí, millió bomba csaj nem hat meg a ricsaj, csak maga játszik. Szeriden áll, kelek az andokon, a hátizsákban törött szakszofon, nem kell kenyér, se víz, se nagy kabát, míg keresem magát, el vagyok levegő, levegő, levegő. Egy 20 000 éjszakás galamb, nap körülbelül az lenne magával elég. Nem vagyok egy túlzott a romantikus alkat, de magától az ördög is jó útra tér. Egy 20 000 éjszakás galamb, nap körülbelül. Szeliden át, kelek a tűfokán, a farzsebemben viszem az ongorám, nem kell kenyér, se víz, se nagy kabát, míg keresem magát.
Nos, a Románia-Magyar Közgazdász Társaság 30. vándorgyűlése nem egy 20 000 éjszakás kaland volt, de sikeresen lezalott a múlt hét végén, október 8 és 10-e között Csíkszeredában. Erről kérdezem Szaknyeri Tündét, a Románia-Magyar Közgazdász Társaság Marosvásári Szervezetének irodavezetőjét, rendezvényszervezőt, hogyan sikerült az idén megszervezni a vándorgyűlést.
Jó estét kívánok még egyszer mindenkinek. Nagyon köszönöm először is a meghívásodat, nagyon örültem neki. Hát méltón ünnepeltük szerintem ezt a 30. évfordulót, mert először is nagyon örültünk annak, hogy sikerült végre összejönnünk. Bár meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon szűkösre kellett szabnunk a jelentkezéseket, mert ennyit engedett a pandémia időszak, de így is sikerült egy olyan 140-150 emberrel megszervezni. És az, ami a cím, amit jelent, abba benne volt az egész hétvége gyakorlatilag. Ugye az volt a cím, hogy új egyensúly, 30 év múlt és jelen, ha jól emlékszem. Igen. És úgy éreztem, hogy akik oda eljöttek, mind kaptak, kaptunk egy olyan tartalmas előadásokkal teri hétvégét, hogy mindenki úgy ment haza a végén, hogy úristen, ez annyira jó volt, és arra is továbbra büszke vagyok, hogy megint a Marosvásárhelyi szervezetünktől jöttek el a legtöbben. És hogyha azt mondom, hogy egy olyan ember is ott volt, akit nagy meglepetésemre elfogadta meghívásunkat, mint előadóként, illetve kettő embert is megemlítődik természetesen, itt is ül mellettem Szabó Árpád, és a másik pedig Nyulas Bernát a FOMCO cégtől, ő is tartott egy előadást. És azt még ugye el kell mondanom, hogy most három plenáris ülés is volt délután, 4 órakor kezdtünk pénteken. Ambrus Tibor volt az egyik, aki kezdett, aki ugye szervezetfejlesztéssel dolgozik, kisvállalkozókat próbál meg, bemegy a cégbe, és megpróbálja a szervezetet úgy helyrehozni, mert nagyon sok gond van néhány szervezettel, és ők úgy elhatározták, hogy a társával, hogy megpróbálják a szervezeten belül megoldani ezeket a dolgokat, fölfejlesztik. A következő előadó egy román vendégelőadó volt, de ő online jelent meg, Florian Negu, ha jól lettem a nevét. Ő a Román Nemzeti Bank képviseletében tartott egy előadást románul. Na most én ugye nem sokat értettem belőle, de a barátnőm fordított, és arról volt szó, hogy végülis a 30 év alatt milyen strukturális változások történtek a romániai gazdaságban, és milyen irányba haladunk, milyen trendeket követünk. Aztán egy vállalkozó beszélt, Nagy Zsolt, megint szintén a vállalkozók szempontjából mesélt dolgokról, és mint ahogy sokunkat, őt is, és mindenkit is próbára tett ez a pandémia időszak, nagyon nehéz volt mindenkinek, és a címe az előadásának az volt, hogy hol állunk és hova tartunk vállalkozóként. Aztán, amikor ezek véget értek, akkor jött be egy nagy asztal, rajta egy torta, hogy 30 év eltelt, 30. vándorgyűlés, és volt egy ilyen kedves, néhány perces bemutató, régi elnökök beszéltek, visszaemlékeztek, hogy mi is történt ez alatt az idő alatt.
Dr. Szabó Árpád közgazdász, egyetemi oktató a vándorgyűlésen nem csak közgazdászként, hanem előadóként is részt vett. Mióta az előadásod témája, és hogyan építetted fel?
Hát, egészen pontosan nem előadás volt, hanem voltak ilyen panelbeszélgetések. Az én panelem az a közügyekről szólt, tulajdonképpen ott arról volt szó, hogy Zetelak a polgármestere, Szikely udvarhelyi városmenedzsere, és én hármasban beszélgettünk, válaszoltunk egy moderátor kérdéseire. Hát talán a legérdekesebb kérdés az az volt, hogy most, hogy kormányválságban vagyunk, hogyha Johannis elnök felhívna minket telefonon, hogy vállaljuk el a miniszterelnöki posztot, akkor elvállalnánk-e. Mind a hárman kapásból nemet mondtuk rá. Ez volt talán a legkeményebb, legérdekesebb kérdés, de végül is szó volt itt arról, hogy államigazgatásban és közügyekben hogy is működnek a dolgok, miben különbözik az államigazgatás a piactól. Talán legérdekesebb dolog, amit félig meddig még poénként is lehet mondani, az egy eset, amikor egy hallgatóm, elpanaszolta nekem, hogy amikor ő számítógépen játszott munkaidőbe, akkor mindig úgy ült, hogy a hátával eltakarta a webkamerát, és amikor egy hónap múlva kirúgták a munkahelyéről, akkor a másik webkamerának a felvételeit mutatták meg neki. Így működik a piac, és így kémkednek utánunk a versenyszférába. A másik oldalról pedig kollégák elmesélik nekem, hogy bemennek az önkormányzatnak valamelyik igazgatóságára, most nem mondunk neveket, ahol a unott hölgyek szolitert játszanak a számítógépeiken, és meg vannak sértődve, hogyha az ember valamilyen papírt el akar intézni. Amire én rögtön mondtam, hogy hát jó, lehet telepíteni a gépekre olyan programokat, amelyek monitorizálják, hogy ki mit csinál a számítógépen, és mennyi időt melyik programmal hogyan tölt el. Amire furcsa mód kollégáim az önkormányzatban rögtön azt mondták, hogy hát ilyen nincs a közigazgatási törvényben, úgyhogy ilyet nem csinálhatunk. Tehát nagyon nagy a bürokrácia, ez a lényeg az egésznek. Mindenbe keresik, hogy milyen törvények vannak, vagy hogy milyen törvény előírásokat nem szabad átlépni. Nagyon komplikáltak a közbeszerzési eljárások. Sok irodában olyan alkalmazottak dolgoznak, akik nem képesek megírni egy ilyen közbeszerzési tenderfüzetet, és akkor, ha rosszul van meghirdetve a tender, általában a tender vesztese, aki második helyre jön ki valamilyen közbeszerzési eljárásba, az rögtön pert indít a perek elindítása miatt nem lehet elkezdeni a projekteket, csúsznak a határidők, csúsznak a pénzek. Ezt itt a marosvásárhelyiek nagyon jól látják, akár a szemétügyekben, vagy a város köré épülő körgyűrű ügyében, amit 2014-ben kezdtek el. Tehát most már 7 év alatt már régóta azon a gyűrűn kéne száguldozzunk, és van egy híd Jedden, és még egy pár híd ott az erdőbe, és tulajdonképpen nincsen semmi más. Úgyhogy ez volt így nagyjából a közügyekkel a dolog, hogy összehasonlítottuk a közügyeket a piaccal. Azt is elmondtuk, hogy képzeljük el a jövőt. Hát amit én mondtam, hogy képzeljük el a jövőt, az végül is egy évvel ezelőtt benne volt a választási kampányban, úgyhogy azt most nem fogunk még egyszer részletezni. Viszont amikor bent voltam a teremben, volt egy másik panel, amelyik a zöld vállalkozásokról, a zöld környezetről és a zöld közügyekről szólt. Egyrészt ott felszólalt Táncos Barna, a miniszter is. Azt hiszem, Tünde, te mondtad, igen, hogy van, lejegyeztél valami egész, igen, jó, igen, dolgokat, úgyhogy át is adom neked, igen, akkor,
igen,
a szót.
Szépen. Köszönöm. Igen, volt szerencsém megismerkedni vele. Egy nagyon kedves nagyváradi, pontosan éppen nagyváradi barátnőm jó voltából, még fotót is sikerült vele készíteni. És Táncos Barna környezetvédelmi miniszter, ugye? Hát, vagy igazából mondjuk azt, hogy vízügyi és erdészeti miniszter. Nem tudom pontosan, hogy mi is a titulusa, de nagyon szép kis feladata van szerintem. Azt hangsúlyozta az előadásában, hogy az uniós vezetők azt a célt tűzték ki, hogy 2020-ra az energiafogyasztás 20%-ának megújuló energiaforrásból kellene, hogy származzon, és ezt ők úgy számították ki, hogy 2030-ra 32%-ot kellene, hogy elérje. És aztán beszélt a felelős erdőgazdálkodásról, ahol ugye egyensúlyra van szükség, az energiahatékonyság növeléséről itt Romániában és uniós szinten, az állami támogatások által, amit az önkormányzatok pályázhatnak és kialakíthatják mindenhol a hulladékgazdálkodási rendszereket. És aztán még volt egy fontos momentum, hogy a jövő év elején bevezetésre kerülhet egy ilyen betétdíjas rendszer, amely által a különböző csomagoló anyagokat, mint például az üdítős PET-palackokat, ezeket az alumínium csomagoló dobozokat és üvegeket vissza lehet váltani. Nagyjából ez volt az, amit ő mondott. Aztán még esetleg annyiról volt szó itt a zöld szekcióban, hogy ugye nagymértékű környezeti károsodás hatására a nagyvállalatok felismerték, ezt megnőtt az irányban. Ez fokozódik a környezetkímélő termékek, eljárások iránti kereslet. És a cél a gyártási és működési folyamatok környezeti hatásának csökkentése, a környezetbarát termékek gyártása. Igazából talán még annyit, hogy nem szaporítom tovább ezzel itt a szót, hogy a fogyasztói társadalom környezeti érzékenysége és tudatossága megnőtt, így talán kritikusabban reagálnak ezekre a környezetkárosító eljárással készült termékekre. Nagyjából ez volt az ők szekcióban. Aztán ugye beszélt Marosvásárhelyről, ugye megérkezett Nyulas Bernát, akit nagyon örültem, hogy eljött, mert régen találkoztam már így ő vele is, és nagyon örültem, hogy eljött tényleg. Ő a napelemes rendszerek, a napenergiát elektromos árammá alakítják át, ezzel a dologgal foglalkozott, és erről mutatott nekünk néhány szlájdot. Ezeket a megújuló energiaforrások közé soroljuk, hiszen a fosszilis tüzelőanyagok alternatívái. Segítséget nyújtanak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez, diverzifikálják az energiaellátást, csökkentik a fosszilis tüzelőanyag változékony piacától való függést. Ezek ilyen, tudom, hogy ilyen szakszövegek, de ez a lényege az egésznek, végül is a napelemről volt szó az egész előadása során, ők ezzel foglalkoznak, és nagyon érdekes napelem kollektorokról mutatok képeket, hogy vannak olyanok, amelyikek átállnak például tavasszal, és nyáron is máshogy forog, meg télen, ősszel télen is máshogy forog, tehát követi a nap irányát, olyanok is vannak. Szóval nagyon érdekes dolgokról beszélt, és nagyon hasznos dolgok, és nagyon remélem, hogy sikerül tényleg megvalósítani sok helyen ezt a napenergiás megoldást. Igaz, hogy nálunk nem olyan sok a napos órák száma. Ha jól emlékszem, az előadásban 1200 napos óra van itt Romániában. Az sajnos nem olyan nagyon sok. Most nem tudom, hogy mennyire volt ez jó kiszámítva, de én ezt láttam azon a szlájdon, nem tudom, te Árpád mit láttál. Én nekem ez ütötte meg a szememet, nagyon érdekes, és az nem olyan sok, és tényleg, hogy ha ezek veszik át az irányítást, nem tudom, hogy akkor mi lesz, mert azért valamilyen szinten még meg kell, hogy maradjon egy másfajta energia is, nem tudom. Meglátjuk, ez a jövő zenéje.
Nagyon érdekes volt számomra, amikor mondták ezeket a határidőket és a széndioxid kibocsátási százalékokat, mert végül is itt a adókörzetben, Székelyföldön nagyon sok faluban még fával fűtenek. És hogyha be kell tartani, és be fogják tartatni ezeket a kvótákat, és át kell állni ezekre az új rendszerekre, én nem tudom, hogy fognak ilyen rövid határidő alatt átállni a vidéki emberek a egyéb fűtési módszerekre a fafűtésen kívül. Érdekes volt ebben a zöld panelben még a szemétügy. Hát marosvásárhelyiként és önkormányzati képviselőként nagyon-nagyon kíváncsi voltam erre, mert a hallgatóink is gondolom érzik és látják, hogy mi történik itt szemét ügyben Marosvásárhelyen. Most végre lesz őszi nagy takarítás, és beindulnak ezekben a napokban, a hetekben a elektronikus hulladéknak az elszállítása és egyéb ilyen dolgok. De nagyon érdekes volt a nagyváradi szelektív hulladékgyűjtő cégnek a példája, aki elmondta, hogy nem hónapokba kerül lecsökkenteni a szennyezést és átállni a feldolgozásra, hanem ők Nagyváradon és Bihar megyében néhány hét alatt meg tudták oldani az egészet, és nagyon jól működik. Tehát vannak ilyen pozitív példák, és ha már ilyen pozitív példákról beszélünk, még visszautalnék a nagyváradi dolgokra, mert az előbb sokat beszéltem az emlékekről, de mondtam, hogy volt egy tudományos része is a konferenciának, ahol egyik pénzügyes kollégám összehasonlította az erdélyi városokban az adóterheket. És nagyon érdekes volt az, hogy Kolozsvár, mint fejlett nagyváros, nagy számú lakossága van, és sok IT cég van ott. Aránylag kicsi adóterhekkel terhedli meg a lakosságot, viszont Nagyvárad az egyik legkeményebben adózó város, nagyon nagy terhek vannak a lakosságon, mert hát fejlesztenie kell a városnak, és furcsa mód Nagyvárad után ott van Csíkszereda meg Sepsiszentgyörgy, ahol nagyon-nagyon nagyok az adók, éppen azért, mert fejleszteni kéne. Persze még Nagyváradnál is nagyobb, azt hiszem, Resicabánya. ő talán a legnagyobb az erdélyi régióban adó teher szempontjából. Marosvásárhely eléggé a középmezőnybe helyezkedik el. Úgyhogy én közgazdászként rögtön azt mondtam, hogy hát lehetne adót emelni, amire kollégáim az önkormányzatban azt mondták, hogy hát ne hülyeskedjek, most jön a tél, jönnek a gázszámlák, a villanyszámlák, volt energia áremelés, úgyhogy Marosvásárhelyeket megnyugtathatom, hogy nem lesz adóemelés a következő egy évben. A másik nagyon érdekes ilyen tudományos előadás, azt Tarnóczi Tibor tartotta a Debreceni Egyetemről. Ő összehasonlította a Magyarország keleti határa és a Partium közötti vállalatok erejét, még megyénkénti összehasonlítást is elvégzett, tehát Szatmár megyét, Szabolcs-Szatmár megyével, Bihar megyét, Hajdú-Bihar megyével, és Arad megyét, Békés megyével összehasonlította, megnézte a vállalatok erejét és pénzügyi teljesítményét, és számomra legalábbis meglepő módon a romániai nyugati határmenti megyék jobban teljesítettek elég sok pénzügyi mutatóban, mint a kelet-magyarországi vállalkozások. Ez volt mondjuk egy ilyen érdekes felvetés és érdekes kutatási eredmény.
Röviden még van annyi időnk, hogy megkérdezzem, miben volt más, miben különbözött a 30. közgazdasági vándorgyűlés a többitől?
Talán az, hogy most egy kicsit stratégiát váltottunk, ugye, mint ahogy Árpád is mondta, hogy volt egy vitaindító téma, és akkor arra hívtunk meg embereket. Tehát a szekció ülések egy kicsit át voltak rendezve, és így sokkal lazább volt, szabadabb volt, izgalmasabb volt, és ezt tetszett az egészben nekünk. Szóval nagyon, szerintem szenzációsan sikerült. És jövőre Nagyváradon találkozunk.
Talán még hozzátenném, most, hogy pandémiában vagyunk, hogy a résztvevők több mint 80%-a be volt oltva, úgyhogy én örömmel vettem tudomásról, hogy a romániai-magyar közgazdászok között aránylag kevés a lapos föld és összeesküvés elmélet hívő. Ez is egy jó dolog.
Mi volt a végkicsengése a vándorgyűlésnek?
Hát beszélgettünk mi közben az asztalok mellett is, és egy volt hallgatóm, aki egy logisztikai cégnél dolgozik, elmesélte, hogy pillanatnyilag nagyon nagy probléma Európában konténereket találni, mert hajók ezrei vannak Kínában, karanténban, és Kínában nagyon sok kikötő le van zárva, és emiatt, ha most jönne novemberben a Black Friday, amikor mindenki vásárolni akar, üresek lesznek valószínűleg a boltok polcai ilyen elektronikus kütyük és kínai ajándékok szempontjából, mert kínai körül kikötők le vannak zárva.
Tünde, röviden.
Igen, én még szeretném megköszönni néhány támogatónknak, hogy nélkülük nem jöhetett volna létre a vándorgyűlés. Az Unipressnek köszönöm, a FOMCO-nak, az Agisnak, a Cseszpának, a Mozart Kft-nek, Kupás Jánosnak, Sóvidéktől és Régió Rádiótól, és a Kodagro cégtől. Úgyhogy nélkülük nem jött volna létre, és szerintem lehetséges, hogy majd tudjuk folytatni ezt a témát még.
Ennyi fért ma esti gazdasági magazin műsorunkba. Én köszönöm dr. Szabó Árpádnak és Szaknyéri Tündének, hogy ma este a vendégem volt. Johann Tatár technikus kollégámnak köszönöm a segítséget és a közös munkát, ifjú Kacsó Tibornak pedig köszönöm a dalokat. Önöknek kívánok áldott, békés, szeretetteljes hétvégét, hőestét Erdély, hőestét Székelyföld. Dr. Szabó Árpádot, Szaknyéri Tündét és Szakács Gézát hallották.
Jó estét kívánunk!
Jó estét! Köszönjük!